Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a vasárnap délutánon is eljöhettünk a te szent házadba. Köszönjük, hogy van igéd, van üzeneted, ami számunkra most is. Köszönjük neked, hogy olyan sokszor és sokféleképpen tapasztalhattuk a te szeretetedet, a te gondoskodásodat, akár az elmúlt héten is. Köszönjük a te megtartó kegyelmedet, őrző szeretetedet. Köszönjük, hogy gondod van nem csak a testi, hanem a lelki szükségeink betöltésére is. Szeretnénk most valóban, Úr Jézus, rád figyelni és hozzád menekülni mindazon félelmek, kétségek, bűnök elől, amik leterhelnek, lehúznak, amelyek megakadályozzák azt, hogy téged tisztán lássunk, amelyek megakadályozzák azt, hogy a te ajándékaidnak és áldásaidnak igazán örüljünk. Szeretnénk, Úr Jézus, téged megismerni jobban, közelebb kerülni hozzád a mai istentiszteleten is. Szeretnénk, hogyha a veled való személyes közösség valóban megváltoztatná a mi életünket, a mi gondolkodásunkat, értékrendünket, szavainkat, tetteinket, döntéseinket. Így kérünk azért, Úr Jézus, hogy ne csak hallgatói, hanem hadd legyünk megtartói is a te igédnek, hiszen ahogy délelőtt is hallhattuk, az a boldogság igazi forrása. Segíts nekünk, Úr Jézus, hogy templomból kilépve hadd folytatódhasson az Isten tiszteletünk, hadd tudjuk megélni a családban, a szomszédságban, a munkahelyen, az iskolában, bárhol is vagyunk, azt, amit itt most tőled megértettünk. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, hogy szent lelked jelenlétével, erejével, vigasztalásával ajándékozz meg bennünket. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből, a 43. rész első 7 verséből. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből az első verstől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sébát helyetted. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek, embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek ne tartsd vissza. Hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányaimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, noha már február első vasárnapján vagyunk, de mégis az év kezdetén mondhatjuk, hiszen nagyon hamar elrepült ez a januári hónap, talán mindnyájan megtapasztaltuk ezt. Még mindig ott van talán a kezünkben, hogy 2018-at írnánk, pedig már 2019 van. És azt gondolom, hogy minden év kezdethez, vagy év első időszakához kell mindnyájunknak a biztatás. Kell az, ami a Heidelbergi KT első kérdés feleletében úgy szól, vagy első kérdésében úgy tevédik fel, hogy minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Nem véletlenül énekeltük ezt a 201. dicséretet, amit viszonylag ritkán szoktunk énekelni, de a testvérek bizonyára tudják, hogy az énekes könyvünk a Heidelbergi KT szerint van beosztva, és éppen az első kérdés felelethez igazodó ének annak a szellemében és annak a gondolatkörében íródott ez a dicséretünk. Azt gondolom, hogy mindnyájunk számára ismerős érzés és tapasztalat, hogy vigasztalásra, erősítésre, bátorításra van szükségünk ki, mi miatt igényli ezt. Talán itt is vannak közöttünk olyanok, akik valami miatt vigasztalásra, bátorításra szorulnak, de ha másért nem, hát új kezdet, új kihívások, ismeretlen események előtt jó, hogyha vigasztalással, bátorítással indul az életünk ezen új szakasza. Azért választottam ezt az ige szakaszt, ezt az Ézsaiás 43-at, nem csak a mai Isten tiszteletre, hanem a következő alkalmakra, amikor Isten megadja a lehetőséget, hogy én hirdessem az igét, hogy ez a sorozat, ez a néhány részből álló sorozat az évünk első időszakában biztatással, erősítéssel, vigasztalással szolgáljon az előttünk álló feladatokra, kihívásokra nézve. Az első verssel rögtön Isten bevon az ő jelenlétébe bennünket, mint egy bemutatkozik, én vagyok az Úr, a Teremtőd és az Alkotód. Mindnyájan, akik itt vagyunk, tudhatjuk, hogy nem magunktól létezünk. Nem magunktól vagyunk itt sem, hiszen hisszük és tudjuk, hogy senki sem jöhet Jézushoz, hanem az Atya vonza azt az adott embert. Mindnyájunknak a szívében ott volt valamilyen módon a vágy, a lelki éhség, szomjúság arra, hogy Istennel találkozzunk, akár itt a templomban, az Isten tisztelet keretében is. De azt látjuk itt az igében, hogy Isten emlékeztet bennünket, hogy nem csak itt és most nem vagyunk véletlenül, hanem úgy általában a létünk sem a véletlennek köszönhető. Nem magunktól vagyunk, nem mi határoztunk el, hogy legyünk, hogy megszülessünk, hogy oda szülessünk, és akkor szülessünk, ahova születtünk, és amikor születtünk, hanem Isten, ő adott nekünk életet, ő teremtett bennünket, ő alkotott és formált, ahogy a későbbiekben is látjuk, és csodálatos módon úgy alkotta meg a mi életünket, hogy egy szeretetteli közegbe egy szerető férj és feleség, egy szerető édesapa és édesanya közegébe érkezhessünk meg, hogy úgy kezdhessük a földi életünket. Emlékeztet tehát bennünket Isten arra, hogy ki ő, hogy mit tett értünk, hogy egyáltalán milyen alapon szólít meg bennünket, és milyen alapon hívhatjuk mi is segítségül őt, és kérhetjük és várhatjuk az ő segítségét. Hozzá tartozunk, ahogy a Heidelbergi KT is nyilván ez alapján, az ige alapján is mondja, hogy életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom az, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Nyilvánvalóan ennek a régi hitvallásnak az írói tisztában voltak azzal, hogy mindnyájan kerülünk olyan élethelyzetbe, amikor vigasztalásra szorulunk. Lehet, hogy pillanatnyilag minden kerek, és úgy érezzük, hogy mindenünk megvan, amire szükségünk lehet valaha is, de biztos, hogy volt már olyan helyzet az életünkben, vagy ha nem, hát akkor majd lesz, mert nyilván az Úr Jézus nem árul zsákba macskát, ezt is elmondja, hogy igen, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát kerülünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk van erőre, szükségünk van felüdülésre, szükségünk van bátorításra, szükségünk van vigasztalásra. És mi a legnagyobb? Ezek közül azt mondja a KT, hogy nem a magamé vagyok. hogy nem magamért vagyok, nem magamtól vagyok, hanem az én teremtőmhöz és megváltómhoz tartozom. Az övé vagyok. Ő az én életemnek a forrása, ő hozzá tartozik az én életem. Hogyan lehet ez vigasztalás? Hogyan lehet ez bátorítás? Hiszen a mai individualista világban, ahol minden arról szól, hogy megérdemlem, szerezzem meg, valósítsam meg önmagam, bontakoztassam ki a karrieremet, terveimet, álmaimat, céljaimat, én, ego. Mindenhonnan ez sugárzik. Hogyan lehetséges tehát az, hogy vigasztalás van abban, hogy én valakihez tartozom, hogy én valakié vagyok, hogy nem csak úgy egyedül lógok az univerzumban, a levegőben. Hát nyilvánvalóan ennek a mindenható Istennek, akihez a teremtés okán és jogán tartozom, a védelme, a vele való szeretetteli közösség. Amikor összeomlik egy terv, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, hogyha a karrierünket nem sikerül úgy építeni, ahogy elterveztük, ha elveszítünk valakit, hogyha jön egy betegség, egy váratlan esemény, és esetleg nincs mellettünk fizikálisan senki, akkor tudhatjuk, hogy ő ott van és velünk van, mellettünk van. Ő mindig csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk. És milyen jó, hogy az életünk tőle függ. Egy olyan valakitől függünk, aki szeret bennünket, aki megvált bennünket, nem csak megteremt, majd erről is lesz nem sokára szó, aki a vele való szeretet közösségbe akar bevonni bennünket itt a földön és az örökké valóságban is. Milyen jó, hogy ilyen valakitől függ az életünk. Nem olyan valakitől, aki el akar pusztítani, aki tönkre akar tenni, aki le akar amortizálni. És milyen jó, hogyha tudatosítjuk újra és újra magunkban, hogy mi alapból teremtmények vagyunk. Isten kegyelméből, szeretetéből van egyáltalán életünk és létünk. Nem önmagunkból, nem önmagunktól, és nem önmagunkért vagyunk. Alapvetően függő helyzetre vagyunk teremtve. Bármennyire próbálta a sátán elhitetni velünk már az Édenkertben a bűnösedkor, hogy te lehetsz független Istentől, ennek körülbelül annyi haszna van, mint hogyha egy növénynek azt mondanák, hogy te lehetsz független a gyökerettől, a gyökérzetettől. Te lehet független, csak az nem a hosszú élet titka. És a sátán éppen ezt érte el a bűnöset alkalmával, amikor rávette az embert arra, hogy te csak független egy Istentől, valósítsd meg magad. Nehogy már Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd te eldöntöd. Ami neked jó, az jó, ami neked rossz, az rossz. Független is magad bátran, majd akkor leszel boldog. Hát éppen a boldogtalanság időszaka kezdődött el ezzel a lázadással, mert az ember, amikor függetlenítette magát Istentől, akkor nem csak az élet forrásától vágta el magát, hanem a boldogság forrásától is. És ezért emlékeztet bennünket Isten ezen az igén keresztül is, hogy mi alapvetően függésre teremtett lények vagyunk. Hát gondoljunk bele a legelső földi megjelenési formánkra, amikor az anyamében elkezdünk formálódni. Nem egy köldögzsinór köt össze az édesanyánkkal? Nem azon keresztül kapjuk a táplálékot, a növekedéshez, az élethez szükséges energiákat? Hát nem függünk legelső sorban is itt biológiai értelemben, földi értelemben az édesanyánktól? Aztán, amikor megszületünk, nem függünk a szüleinknek a gondoskodásától, szeretetétől? Nem függünk időjárástól, anyagi javaktól, más emberektől? Az egész életünk függési rendszerekről szól. Hát akkor jó, ha nem feledkezünk el arról, hogy a legfontosabb, akitől függünk, akitől az életünk függ, akinek azt köszönhetjük, hogy most van levegő a tüdőnkben és ver a szívünk, az az élő Isten, aki megteremtett bennünket, aki eltervezte az életünket, és akinek jó terve van az életünkkel. És milyen jó, hogy tőle függhet az életünk, aki nem csak a földi életünket akarja kiteljesíteni és boldoggá tenni, hanem örök életet akar nekünk adni a mennyben. És milyen szörnyű, amikor mi mégis úgy döntünk, hogy mi az élet forrásától, a boldogság forrásától elvágjuk magunkat, mert mi már nagyok vagyunk, felvilágosultak vagyunk, megállunk a magunk lábán függetlenül, Hallgatunk az ördög csábítására, és közben kiderül, kinek hamarabb, kinek sajnos később, hogy semmi nem változik, ugyanúgy függő viszonyban van az ember, csak már nem az élet forrásától, nem a boldogság forrásától, a teremtőjétől, hanem egy olyan valakitől kerül függő viszonyba, aki tönkre akarja tenni, aki el akarja pusztítani. Mert mindenképpen függésre vagyunk teremtve. Csak nem mindegy, hogy attól függünk, aki szeret minket, vagy attól függünk, aki gyűlöl bennünket. Attól függünk, aki életet akar nekünk adni, vagy attól függünk, vagy attól tesszük magunkat függővé, aki el akar pusztítani. Ezért emlékeztet bennünket a Szentírás arra, és ezen az igén keresztül a mi Istenünk, hogy tudjuk, hogy ki ő, hogy az első, amit már tett értünk, még akkor, amikor meg sem tudtuk gondolni, még amikor nem is ismertük őt, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, ahogy mondja a szép énekünk. Még nem tudtam róla semmit, ő már tett értem valamit, megformált, adott nekem életet. És aztán azzal folytatja, ami mindnyájunk számára minden új kezdet előtt egy nagy biztatás, hogy ne félj. Ne félj, akkor sem, hogyha félelmetes körülmények között vagy, akkor se félj, hogyha úgy érzed, hogy egyedül vagy, mert nem vagy egyedül, mert itt vagyok melletted. Ne félj akkor sem, hogyha megoldhatatlannak tűnő problémák előtt állsz, mert a mindenható Isten előtt nincsen lehetetlen, nincs megoldhatatlannak tűnő vagy látszó feladat. Ne félj, de ezt nem csak úgy a levegőbe mondja egy ilyen pusztába kiáltott szóként, ennek nagyon komoly alapja van, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy ne félj. És nagyon komoly alapunk van arra nekünk, akik az övéi vagyunk, hogy ne féljünk. Nem csak azért, mert nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét, ahogy olvassuk a Timóteusi levélben, hanem azt mondja, azért ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. A hívő ember, a keresztény ember bátorságának az az oka, annak, hogy ne féljen és ne rettegjen és ne essen kétségbe, az, hogy Isten megváltotta. Az, hogy név szerint ismeri, és hogy hozzá tartozik. Életünkben és halálunkban egyetlen egy vigasztalásunk, hogy Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk. Ez persze nem automatikus, hanem tudatos döntés eredménye, hogy én Jézus Krisztus uralma alá helyezem magam. Mert a teremtésre nézve mindenki egyforma, mindnyájan Isten teremtményei vagyunk, és ez ellen lehet lázadni, meg lehet tagadni, meg lehet ősrobbanásban hinni, de a tény az az, hogy mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. A másik tény, hogy akik elfogadják nem csak ezt, hogy teremtmények vagyunk, hanem azt is, hogy Isten, ami megváltunk, az már egy tudatos döntésnek a kérdése. Mert Istenhez tartozunk, alapvetően Istentől függünk a teremtés okán és jogán, de mindazok, akik Jézus Krisztust életük megváltójának elfogadják, és nem csak vallják, hogy Jézus Krisztus a megváltójuk, hanem engedik is, hogy megváltoztassa az életüket, azok valóban egy új minőségbe, egy új állapotba kerülnek, Isten ellenségeiből Isten gyermekeivé lesznek. Azt mondja, ne félj, mert megváltottalak. Mit jelent ez a megváltás? Ez tulajdonképpen, gondoljunk még arra a korra, amikor rabszolga kereskedelem folyt, és adták, vették pénzen az embereket, meg az emberi életeket, és valaki azt mondta, hogy megvásárol egy rabszolgát, de ezzel együtt az ő szabadságát is visszaadja, nem a saját rabszolgájává teszi. És nagyon sokszor volt ilyen, olvasunk erről a történelemben, hogy az ilyen felszabadított rabszolgák azért hálából, mert megszabadította őket az, aki kivásárolta a másik tulajdonosnak a hatalmából, felajánlották az életüket, a szolgálatukat a szabadítójuknak. Ez jelenti a megváltás, megvásárlás, amikor urat vált, hatalmat, maga fölött való hatalmat vált valaki amikor tudatosan dönt, hogy én már nem a sátánnak akarom kiszolgáltatni az életemet, nem a sátántól akarok függni, hanem az én teremtőmtől és megváltómtól. Azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, mert kifizettem érted az árat, azt mondja az Úr Jézus a Golgota keresztjén. Innentől kezdve, hogyha elfogadod az én kegyelmemet, elfogadod a bűnbocsánatot, akkor már nem csak a teremtés miatt, a teremtés okán és jogán tartozol hozzám, hanem a megváltás okán és jogán is. Neveden hívtalak téged. Mit jelent ez? Nem csak azt jelenti, hogy Isten név szerint tudja, hogy akik itt ülünk a padban, hogy hívnak bennünket, mi az irányító számunk, hol lakunk, mi a személyi számunk és az egyéb adataink. Az, hogy valaki nevünkön hív, hogy név szerint ismer bennünket, ez az ismeret a Bibliában a legbensőségesebb életközösséget fejezi ki. Nem csak azt, hogy tudom, hogy valakit XY-nak hívnak, hanem tudom azt, hogy mit gondol, hogy mik az örömei, mik a bánatai, mire van szüksége, mi teszi boldoggá. Amikor Isten azt mondja nekünk, hogy nevünkön szólít, nevünkön hív, hogy név szerint ismer bennünket, ez ezt fejezi ki. Én tudom, hogy te ki vagy valójában, és nem csak a neved, meg a címed, meg az egyéb ilyen adataidat. Tudom, hogy mi van a lelkedben, hogy mire van szükséged, hogy mit tesz boldoggá, hogy mik a bűneid, amik elválasztanak tőlem, amik boldogtalanná tesznek, amik leterhelnek. Tudom, hogy hol van az életed megoldhatatlannak tűnő kérdéseire a megoldás, a szabadulás, a gyógyulás. Mindent tudok rólad, de nem abban a rossz értelemben, mint ahogy sokszor talán mi is gondoljuk, vagy aggódunk emiatt, hogy hú, hát megfigyelnek, meg lehallgatnak, meg egyebek. Nekem is volt erről egy személyes tapasztalatom, amikor találkoztam számomra ismeretlen emberekkel, és akkor azt mondták, hogy ó, igen, mi aztán ismerünk téged, tudunk rólad mindent, elkezdtem félni, hogy ú, vajon mennyi mindent tudhatnak rólam, vagy jó-e nekem az, hogy ők mindent tudnak rólam. Na hát Isten nem így van. Azzal, hogy Isten mindent tud rólunk, és tudja a szükségeinket, tudja az örömünket és a bánatunkat, ezzel azt is kifejezi, hogy nála kereshetjük a megoldást. A bűneinkből a szabadulást, a bűneinkre a bocsánatot, a megkötözöttségeinkből, a félelmeinkből a szabadulást, a betegségeinkből a gyógyulást, a problémáinkra a megoldást. Azt mondja, itt van az új év, itt vannak az új kihívások, az új helyzetek. Lehet, hogy már most januárban, februárban ütköztünk olyan helyzetekbe, amiket nem tudunk megoldani. Gyere, itt van nálam. Ismerlek téged, tudom, mire van szükséged, hát én teremtettelek. Hogy ne tudnám azt, hogy te hogy működsz jól? Ugye, hogyha valaki alkot valamilyen használati tárgyat, hát azt tudja a legjobban, hogy milyen elemei vannak, hogy kellett összerakni, hogyan működik jól. Hát, hogyha Isten alkotta az életünket, a testünket, a lelkünket, mindent, akkor hogy ne tudná ő, hogy mit tesz bennünket igazán boldoggá, hogy mire vagyunk teremtve, hogy hogyan és miben teljesedhet ki az életünk. És itt van az a biztatás, amit a Heidelbergi K.T. is mond, hogy a Jézushoz tartozásunkban, a Jézustól függő életünkben van az igazi bátorítás, az igazi vigasztalás, az igazi oka annak, hogy nem kell félnünk. Mert azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, megvásároltalak, kiszabadítottalak téged az ördög hatalmából, ismerlek, enyém vagy. Hogyha Jézus Krisztusnak elfogadtuk a bűnbocsátó kegyelmét, hogyha tudatosan hoztunk egy döntést, és azt mondtuk, hogy mostantól kezdve az ő királyi uralma alatt akarok élni, akkor ezzel rendeződött az életünk legnagyobb kérdése. A tulajdon viszony helyreállt. Tulajdonost váltottunk. Azt mondjuk, hogy mostantól kezdve nem az ördögé vagyok, nem hozzátartozom, nem tőle függök, nem tőle kérek segítséget, hanem az én teremtőmhöz, az én megváltómhoz akarok tartozni, aki megvásárolt magának, a saját tulajdonává tett, és az ő uralma és védelme alatt akarok élni. Ezt a döntést ezt meg kell hozni mindenkinek, aki át akarja élni a bűnbocsánatnak, a szabadításnak az örömét, aki nem akar rettegni a holnaptól, meg a tegnap bűnei miatt aggódni, hanem aki szabadon szeretne élni ebben a földi életben, és üdvbizonyosságot akar, hogy teljes és boldog élete után itt a földön, majd örök élete lesz a mennyben is. Annak meg kell hozni ezt a döntést, nem spórolhatja meg. A délelőtti istentiszteleten is erről hallhattunk. Hogyan tekintünk Jézusra? Mester vagy Úr? Mesterként, aki nagy dolgokat tesz, akit érdemes követni, akitől lehet tanulni, de aztán egy idő után mondhatja minden tanonc, hogy hát én már nem akarok többet tanulni. Nekem a mester most már ezt meg ezt nem mondja meg. Eddig tudtam vele haladni, eddig profitáltam abból, amit az ő jelenlétében kaphattam, de most már magam útján akarok járni. Hát ne mondja már meg ez a mester, hogy hol tanuljak tovább, mi legyen a hivatásom, ki legyen a társam, hol dolgozzak, hol lakjak, hogyan gondolkodjam, töltse meg a szabadidőmet, vagy kikkel barátkozzak. Hát a mester ebbe nem szól bele. A mester abba szólhat bele, hogy az adott szakterületet te mennyire csinálod jól. És sokan így tekintenek Jézusra, és persze, hogy hallhattuk délelőtt, ez nagy dolog, meg jó dolog, hogyha valaki már eljut addig, hogy Jézus egy követendő példa. De ő nem csak a jó embereknek akar a jó példája lenni, hanem ő azért jött, hogy Úr és Isten legyen mindnyájunk élete felett. És amíg én nem vagyok hajlandó elismerni az ő uralmát az életem felett, addig nincs belépőm a mennybe. Gondolhatok én szép dolgokat Jézusról, mondhatok Jézusról szép dolgokat, szép hitvallásokat, lehetek tevékeny egyházi ügyekben, vallásos cselekményeket hajthatok végre, akár heti vagy napi rendszerességgel. Az a kérdés, hogy mesterként tekintek pusztán Jézusra, vagy pedig úrként, és engedem, hogy ő valóban úrként viselkedjen az életemben, hogy beleszóljon az életembe, a döntéseimbe, kiszolgáltatom-e magam neki. Vagy csak addig haladok vele, amíg nekem ez kényelmes, amíg nekem ez megéri, amíg nekem ez nem kellemetlen. Elleshetek tőle fortélyokat, hallhatok tőle életvezetési tanácsokat, de nem engedem, hogy igazán az életem része, ura és királya legyen. Hát itt az ige egyértelművé teszi a tulajdon viszonyokat, hogy az életed nem a magadé. Két felé függhet az ember, kétféle hatalomtól teheti függővé az életét, vagy Istentől, vagy az ördögtől. Azt mondja, a vigasztalásunk, a bátorításunk, annak az oka, hogy nem kell félnünk semmilyen körülmények között abban van, hogyha tudatosan Jézus uralma alá helyezzük az életünket, ha elismerjük, igen, Úr Jézus, én a tiéd vagyok, nem csak a teremtés jogán, hanem a megváltás jogán is, és hozzád akarok tartozni. Ebben van a vigasztalás és bátorítás, és ez az oka annak, hogy nem kell félnünk. És aztán a következőben leír sok mindent arról, hogy ha így döntünk, és elfogadjuk Jézus Krisztus kegyelmét, és tudatosítjuk, hogy a tulajdonosa az életemnek nem én vagyok, hanem Jézus, és engedem, hogy ő az ő tulajdonjogát gyakorolja az életem fölött, akkor mi következik ebből? Azt mondja, amikor vizen mégyát én veled vagyok, ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng meg nem perzsel téged. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja itt az Úr Jézus, hogyha én leszek a te megváltód, hogyha tőlem teszed függővé az életemet, életedet, akkor napsütés lesz, felhőmentes időjárás, minden szép lesz, és minden jó lesz, és semmi gondod, bajod nem lesz. Azt mondja, vízen mégy át, tűzön mégy át, át kell menni próbákon, nehézségeken. Olyan árral kerülhetsz talán szembe, amiről azt gondolod, hogy elsodor. Olyan fájdalomnak a tüzét kell esetleg átélned, vagy fizikális tűzesetet, amiről azt gondolod, hogy ebből nincs menekvés. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ha mellettem döntesz, akkor onnantól kezdve semmi problémád nem lesz az életbe, és mindig fáklyás menet lesz, és boldogság az életed. Azt mondja, igenis át kell ezeken mennie mindenkinek, aki az ő gyermeke, de azt mondja, én veled vagyok. Veled vagyok a vízben, veled vagyok a tűzben, és azok nem árthatnak neked. Mert akik átélték nemrégen a Rádai kollégiumnak a tüzét, azok elmondhatják személyes hitvallásként is, ahogy délelőtt is ezt szépen hallhattuk bizonyságtétel formájában, az egyik túlélő, hogy hogyan tapasztalta meg ennek az igének a valóságát. Hogy szó szerint tűzben járt, és nem égett meg. És megkönyörült rajta az élő Isten. És ott volt mellette, és kiszabadította. Tehát nem azt jelenti a keresztény élet, hogy nem lesz tűz meg víz az életünkben, hanem azt jelenti, hogy abban a helyzetben, amiben én amúgy elpusztulnék magamtól, mert elsodorna az ár, vagy elégetne a tűz, Jézus ott van mellettem. És ő a bizonyossága annak, hogy emiatt a helyzet miatt sem kell félnem. És ezt a proféciát Krisztus előtt 600-as évek és a 700-as évek fordulóján írta Ézsaiás. És 101 néhány évvel később három ifjú Babilonban nem volt hajlandó leborulni a Nebukadnezár király aranyszobra előtt, és mentek be a tüzes kemencébe. Dobták be őket. És tudták ezt az igét. Ismerték, és tudták, hogy ha én vagyok a megváltód, én vagyok a szabadítód, akkor ha tűzben jársz, nem égsz meg. De nem csak tudták, hanem komolyan vették. És azt mondták a királynak, aki még egy esélyt akart nekik adni, hogy nem kell itt erőlködni. Van nekünk Istenünk, akit mi szolgálunk. Nem fogunk leborulni, akárhányszor próbálkozol az aranyszobor előtt. A bálványok előtt nem hajtunk térdet. Az Isten, akit mi szolgálunk, ki tud szabadítani a te kezedből is, meg a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné is, mi akkor sem fogunk bálványok előtt hajlongani. És komolyan vették ennek az igének az ígéretét, nem tagadták meg Istent, és nem csak azt a csodát élték át, hogy megőrizte őket a tüzes kemencében, és ott volt egy negyedik alak, akitől megrémült a király, hogy hát ki ez, hát három ifjút dobtunk be a tűzbe, mégis négyen járnak szabadon a tűzben, akinek az ábrázata olyan, mint Isten fiái, hát megélték azt, hogy a tűzben ott van velük, szó szerint az Isten fia, és azért nem égtek meg. És ezzel az engedelmességükkel nem csak maguk lettek gazdagabbak egy csodával, egy megtapasztalással, hanem egy pogány királyt az élő Isten előtt térdre kényszerítettek, aki azt mondta, hogy innentől kezdve az én birodalmamban nem lehet más Istent imádni. Aki először magát akarta imádtatni, meg az általa emelt arany szobrot, az eljut az Isten felismerésére is arra, hogy nem én vagyok az Isten, hanem ennek a három ifjúnak az Istene. És mindenki csak őt imádhatja. És azt mondja aztán, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Milyen csodálatos, hogy azt mondja, hogy nem csak kiszabadítalak, nem csak kihozlak lehetetlen helyzetekből, nem csak veled vagyok ezekben a helyzetekben, hanem megtartalak. Milyen jó, hogy az Úr Jézus nem csak megvált, nem csak megvásárol magának, hanem meg is tart az ő tulajdonába, nem fog továbbadni, mint ahogy annak idején adták, vették a rabszolgákat, mert ő a vérével fizetett értünk. A legdrágábbal az életével vásárolt meg minket magának. És ezért mondja, hogy én megtartalak. Nem csak ideig, óráig tart a szövetség, amíg jó kisfiú vagy jó kislány leszel, nem csak addig tart a veled kötött szövetségem, ameddig minden jól alakul, hanem azt mondja, hogy megtartalak. És ez a megtartó kegyelem, amely a földi életünk során is, meg az örökkévalóságban is tart majd bennünket. A mennyben is Isten kegyelme fog minket megtartani. És milyen jó ez az ígéret, hogy nem a mi jóságunktól, ügyességünktől, szépségünktől, okosságunktól, vallásosságunktól függ az, hogy megtart Jézus, hanem az ő szeretetétől. Az pedig végtelen. Azt mondja, örök szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Úgyhogy, ha egyszer döntést hozunk Jézus Krisztus mellett, akkor tudhatjuk azt, hogy az üdvösségünk nem a mi kezünkben van. Nem azért üdvözülünk, mert mi mindent szuperül és biblikusan csinálunk minden pillanatban, hanem azért üdvözülünk, mert Jézus Krisztus kezébe tettük le az életünket, és onnan senki ki nem ragadhat. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmilyen teremtmény nem szakíthat el Jézus Krisztus szeretetétől. Ha én egyszer az ő kezébe letettem az életemet, onnan senki ki nem vesz. Azt mondja Jézus, hogy a markaimba metszettelek fel téged. És én hiszem azt, hogy amikor az Úr Jézus kezébe beverték a szögeket ott nagypénteken, akkor szó szerint teljesedett ez a profécia. Oda vagyunk név szerint írva, vésve Jézus kezébe. Hát hogy feledkezhetne el rólunk? Hogy hagyhatna el minket? Hogy engedhetne el minket? Hogy ne tartana meg minket az ő kezében? És azt mondja, hogy kedves vagy az én szemeimben, becses vagy az én szemeimben, ezért szeretlek. Milyen jó ezt is tudni, hogy az ő szemében becses vagyok, az ő szemében kedves vagyok. Nem alanyi jogon, nem azért, mert amúgy annyira jó lennék, kedves lennék, szeretetre méltó lennék, hanem az ő szemében vagyok kedves, neki vagyok kedves, az ő szemében vagyok szeretetre méltó. Lehet, hogy mások nem így látnak a környezetem, de Jézus szemében kedves vagyok. Neki annyira kedves vagyok, és annyira szeret, hogy életét adta értem. És amikor az Atya Isten ránéz az életünkre, akkor nem azért könyörül rajtunk, és nem azért bocsát meg, mert mi annyira ügyesek, aranyosak, kedvesek, szépek és okosak lennénk, hanem mert Jézus szemüvegén keresztül néz ránk. Mert Jézus áldozatán keresztül nézi az életünket, és azt mondja, hogy ha ezért az emberért az én fiam meghalt, hát hogy ne szeretném? Hogy ne lenne becses? Hogy ne lenne kedves? Hogy ne adnék érte mindent oda, hogyha az én legszeretettebb fiam érte adta az életét? Hát ez a mi igazi értékünk, ettől igazán értékes az életünk, hogy Jézus Krisztus önmagát adta értünk. És ezért nem kell félnünk, és újra megerősíti, ne félj, mert én veled vagyok. És végül arra emlékeztet, mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, aki dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem, visszahozok. Azt mondja, téged a dicsőségemre teremtettelek. Azért teremtettelek, hogy dicsőíts engem. Így amikor hálát adunk az Úr Jézusnak azért, hogy megteremtett, hogy megváltott, hogy megtart, ne feledkezzünk előtt dicsőíteni. A meghallgatott imádságok után, a megtapasztalt, átélt szabadítások, csodák, a mindennap kicsin csodái után ne felejtsük el, hogy nem Isten van értünk, hanem mi vagyunk Istenért. És azért lettünk teremtve, hogy őt dicsőítse az életünk. Hát adja Isten, hogy mindnyájan így éljük meg, nem csak a mai napot, hanem a hétköznapokat is. Amen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért mind a teremtés, mind a megváltás okán és jogán hozzá tartozhatunk, a tiéd lehetünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ebben a feje tetejére állt világban te vagy az egyetlen biztos pont, és köszönjük, hogy nem kell az életünket függővé tennünk mindenféle olyan dologtól, amelyik tönkretesz és elpusztít és leamortizál. Köszönjük, hogy nekünk elég egy vonatkoztatási pont az életünkben. Nem akarunk senki és semmi mástól függni, Úr Jézus, egyedül tőled. A Krisztus függő életet szeretnénk élni. Nem csak itt a templomban, hanem a hétköznapokban is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te megváltottál, te megvásároltál minket magadnak, a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy éppen ezért nem kell félnünk, mert tudhatjuk, hogy te velünk vagy, és megtartasz minket. Hadd ne feledkezzünk el arról, Úr Jézus, hogy téged dicsőítsünk ezért. Nem csak a szavainkkal, nem csak az énekünkkel, hanem az életünkkel is. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így áld meg bennünket a keskeny úton haladva, az Úr Jézust követve, engedni, hogy ő ne csak mester, hanem Úr legyen az életünk minden területe fölött. Te áld meg így az előttünk álló napokat, hetet, Úr Jézus, hadd tudjuk hűségesen ellátni a feladatainkat, munkáinkat, tanulásunkat, hadd tudjunk minden nappal közelebb kerülni hozzád. Te áld meg, kérünk, Úr Jézus, a mi családtagjainkat, a mi szeretteinket, imádkozunk azért, hogy a gyászolóknak te légy vigasztalójuk, a betegeknek te légy gyógyítójuk. Imádkozunk újra a Rádai Kollégium tűzesetét túlélő fiatalokért, hogy ahogy eddig olyan csodálatosan gondoskodtál róluk, továbbra is te töltsd be az ő szükségeiket testileg, lelkileg egyaránt. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunkért és nemzetünkért, te adj megújulást, ébredést kérünk a te szent lelked által. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.